Kultúrpart. Takács Dorinával beszélgetek, művész nevén Dévával, aki idén megkapta az Artis Justtól az év junior előadó művészeti díjat, amihez ezúttal is gratulálok.
Köszönöm.
Emlékszel rá, hogy hol voltál és mit csináltál, amikor éppen, nem tudom, csöngött a telefon, vagy kaptál egy e-mailt, hogy kaptad a hírt?
Igen, emlékszem. Otthon voltam, éppen az ügyeimet intéztem a laptopomon, és akkor láttam, hogy jött az SMS, hogy az Artis Jus főigazgatója keresett engem, nem érte el, és biztos voltam benne, hogy valamit elrontottam a jogdíjak.
Tartozol? Ez jutott eszedbe rögtön?
Azt hittem, hogy valamit elrontottam a műbejelentéseknél, és hogy valami annyira nagy katyvasz történt, hogy engem már a főigazgató keres, és akkor azonnal visszahívtam, hogy mi a helyzet, és szerencsére kiderült, hogy nem rontottam el semmit a műbejelentéseknél, csak díjazott lettem. Szóval ez volt a rövid története annak, hogy én hogyan is éltem meg ezt akkor épp.
Érdekes a műfaj, amiben mozogsz, mert ugye van némi néptáncos, meg népzenei kötődésed, ami látszik is, hát a klippeken látszik, a zenéken meg hallatszik, ugyanakkor hát ez egy teljesen kortársa, úgy tetszik, műfaj, amit te képviselsz. Hogyan jött az ötlet, vagy hogyan jött a motiváció erre? Mert azt tudjuk, hogy nagyon sokan próbálkoznak ezzel, hogy a gyökereket és a jelenkorunk szürke valóságát valahogy egybe kavarni, de kevesen jönnek ki ebből jól, vagy kevesen jönnek ki belőle ízlésesen, és neked pedig nagyon-nagyon sikerült ez a dolog.
Hát ez egy jó kérdés. Valójában nem tudom rá a választ. Én szerettem a népzenét, szerettem az elektronikus zenét, és otthon voltam még a Covid előtt, nem nagyon volt dolgom, még a szüleimnél laktam, OK és grafikus képzésre jártam, de hogy nagyon sok időm volt otthon. És akkor elkezdtem játszadozni a programmal, amiben a zenéket írom, és hát ez jött ki belőle. Szóval valójában nem voltam mögött semmiféle tudatosság, csak úgy...
És akkor megmutattad Zságer Balázs alias Zságárnak, és ő pedig azt mondta, hogy ezt akkor ki kell adni?
Mondhatni, hogyha ezt röviden így el kérem mesélni, akkor talán igen, mert én akkoriban a Balázsnak segítettem mindenféle adminisztratív dolgokban, és történt úgy, hogy a Fran Palermo-ból a Henry Gonzor megkeresett, hogy lépjek fel előttük az egyik album bemutató koncertjükön, de ő még nem tudta azt, hogy én már dalokon is dolgozom. Lehetett tudni rólam, hogy énekelek, mert erről megosztottam néhány videó, de hogy semmi több, és én a Balást hívtam segítségül, hogy Balás segítsen nekem, lenne egy koncertem, akkor már nagyon szívesen kiadnék egy számot, mit kell ilyenkor csinálni, mert tudtam, hogy ugye lehet ezt kiadó nélkül, illetve kiadó segítségével is. És akkor mondta, hogy hát ő már amúgy is gondolkozott azon, hogy csinál egy kiadót, hát akkor csinál egy kiadót, és így elindult ez a dolog. Benne közben párhuzamosan is megjött az ötlet, hogy ő szeretne egy kiadót elindítani, de így valahogy összeértek ezek az utak, és egyszerűen csak hopp.
És hopp.
Megcsináltuk.
Én értem, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy a Covid alatt nagyon-nagyon sokan ültek otthon a komputer előtt, és csináltak dalokat, meg sütöttek kenyeret, meg locsoltak paradicsomot, stb. De hogy az előadó művészi képesség, és itt valahol ezt díjazzák, hogy ezt is díjazzák, az azért sokkal fontosabb, mint a dalszerzői. Azt gondolom, hogy legalábbis a te esetedben igen, annak hol vannak a gyökerei, akár a néptáncban?
Hát a néptáncban, emellett gyermekkoromban színészkedtem is, musicalekben játszottam, szóval úgy mindig szerettem a színpadon lenni, és úgy kiélni a vágyaimat, hogy én megmutatkozzak emberek előtt. Amit most így 100%-osan kiéltem, ez tényleg mindig ott volt gyermekkoromban, nem tudom, úgy, mert már csak a Csillagokban is ott volt, amikor megszülettem, hogy na, ez az ember majd nagyon szeret játszadozni a színpadon emberek előtt, szóval valahogy ez csak úgy mindig a véremben volt. Tényleg én voltam az a kislány, akit nem lehetett lelőni, mert folyamatosan énekelt és táncolt a családi összejöveteleken, és visszanézve amúgy hihetetlenül idegesít. De hogy ez így ott volt. Most meg már így szépen ez így kezd egy ilyen normális.
Jól érzed magad benne?
Jól, jól. Jól. Talán most kicsit átestem a ló túloldalára, szóval most pont így nagyon visszahúzódok. De igen, találom meg az arany középutat.
Az, hogy hát a nagy elődökhöz hasonlóan, ugye neked is vannak angol nyelvű számaid, ezzel mindenki többé-kevésbé próbálkozott, vagy álmodozott arról, hogy csinálj egy nemzetközi karriert. Most itt, ha már itt ülünk az Artisiusnál, akkor azért valahogy vissza kell gondolni a 60-as, 70-es évek klasszikusaira. De hogy néz ez ki most 2023-ban? Ugye egyrészt azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon sok a lehetőség, hiszen egy YouTube videóval az ember akár világsztár is lehet pillanatok alatt. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon nagy a zaj, tehát nagyon-nagyon sok YouTube videó van, ahol nagyon-nagyon sok jó előadó van. Te törekedsz erre tudatosan, vagy inkább azt mondod, hogy csinálok angolul is nótákat, meglátjuk, hogy mi lesz. Hogy mit gondolsz erre?
Én azt teszem, ami jól esik. Szóval úgy gondolom, hogy csak azért csinálni egy videoklipet, hogy azt utána nagyon sokan megnézzék, az nem lesz valójában értékes. Szóval abban benne lesz valami, ami nem arról szól, hogy értéket képviseljen az adott dal és a videó, hanem akkor az lesz benne, hogy abból utána nézettség származzon, pénz származzon, stb. Az a baj, hogy nagyon egy pénzorientált világban élünk, és ahol már megjelenik egy művészeti alkotásban ez a cél, ott már nehezebb lesz az értéket felfedezni, és talán ezáltal sokkal nehezebben is fog kiemelkedni a sok pénzorientált YouTube videó közül. Szóval szerintem egy kicsit vissza kell vonulni, oda kell figyelni, hogy na, miről is van szó, mi is az, amiről érdemes beszélni, mi is az, amit érdemes megfogni, és művészetileg érdemes feldolgozni, és utána visszalépni az emberek közé, és azt mondani, hogy na, én ezt szeretném elmondani nektek, mert azt gondolom, hogy szóval ez a folyamatos videókészítés, dalkészítés, az szerintem nem vezet jóra.
Uh-huh. Ha már szóba hoztad a videókat, van egy nagyon különleges klipped a Witchcraft című dalhoz, ami hát olyan, mintha egy kortárs táncos csapatnak lenne a, nem tudom, a bemutatója, a demója. Azt gondolom, hogy nagyon nagy tisztelgés is a műfaj előtt, maga a kortárstánc előtt, de nagyon különlegesen lett elkészítve, és azt gondolom, hogy tényleg kitűnik ebből a nagy zajból. Mesélsz egy kicsit ennek a koncepcióirányáról, vagy akár a társakról, akik segítettek ebben?
Igen, nagyon szívesen. Valójában az egész Witchcraft klip, az nem is egy klip, hanem egy kortárs táncos videó, amit amúgy Laducsi András rendezett. Ő is táncol amúgy saját maga a klipben, és ő hozta ezt az egészet létre. És én eredetileg úgy voltam ebben az egészben benne, mint zeneszerző. Szóval engem az Andris felkért, hogy szerezzek zenét az ő videójához. Nekem már akkor készen volt ez a dalom, és amint megláttam a videóból részleteket, rögtön tudtam, hogy én ezt a dalt elküldöm nekik, és nyugodtan használják fel. És akkor az volt a dealünk, hogy ha ők használják a zenét, akkor én használhatom utána a videót, mint videóklip. Szóval ez inkább volt egy kortárs táncos videó, és utána abból lett egy klip. Ladocsi Andrást kéne így az alap ötletről megkérdezni, mert tényleg minden az ő.
Hát figyelj, mindenesetre nagyon jól sikerült, tehát azt gondolom, hogy mind a kettő, ez tényleg ilyen win-win, hogy mind a ketten nagyon jót tettetek egymásnak. Dorina, azt még muszáj megkérdeznem, hogy látod, vagy hol látod magad mondjuk 10 év múlva?
Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Mindenképp valahol messzebb, Budapesttől messzebb, egy állatokkal és növényekkel körülvett házban, ahol írogatok zenéket ugyan, de nem koncertezem folyamatosan. Abban biztos vagyok, hogy a művészet és az alkotás az mindig az életem része lesz, de de valahogy egészségesebbnek érzem azt, hogyha kicsit ebből a nagyon nagy nyüzsgésből kiszakadok, és arra megyek, amerre most a szívem húz, és az pedig tényleg az állatok, meg a növények. De emellett abban is biztos vagyok, hogy zenéket fogok írni, és énekelni.
De szeretnél fogok mellette tejet is fejni.
Pontosan.
Hát pontosan. Akkor így legyen. Takes Dorinának, Dévának, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer gratulálok az év junior előadó művészedíjhoz.
Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, lesz egy különleges koncert a Pesti Vigadóban, méghozzá június 21-én, ahol versenygyőztes fiatalokat hallhatunk, és itt van a vonalban Záborszky Kálmán, kasudias művész, a Szent István Filharmonikusok művészeti vezetője. Üdvözlöm!
És üdvözlöm kedves hallgatókat!
No, hát ugye lesz ez a különleges koncert. Mit kell tudni ezekről a fiatalokról, ők milyen versenyeket nyertek, illetve hol tanulnak ők muzsikálni?
Tulajdonképpen onnét kezdeném, hogy ez a versenyzősök hangverseny a Magyar Művészeti Akadémiának a zenőművészeti tagozatának a pártfogója. És
az ő szervezésében jön
van,
létre.
Tehát a Művészeti Akadémia szervezi. Tulajdonképpen ez egy csodálatos valami, mert itt a versenygyőzteseket úgy kell érteni, ez lehet zenéiskolás is, és lehet szakközépiskolás is. És így van az, hogy ezek a versenygyőztesek, itt tulajdonképpen országos zongoraverseny, országos hegedűverseny, és van egy olyan, aki nemzetközi versenyt nyert Csehország Brunóban. Szóval ezek mind nagyon tehetséges fiatalok, egyik.
Világos. Hogy látja ön, ugye tanárként is kérdezem, mennyire népszerű most a klasszikus zene a fiataloknál? Ugye régebben általános volt, akár 100-150 évvel ezelőtt minden családban játszott valaki hangszeren, aztán nyilván ez kikopott, most mintha újra kedvet kaptak volna ehhez. Hogy látja ezt ön, mint pedagógus?
Ez kicsit van egy hullámzás, nagyon nehéz egy jó oktatás törvényt csinálni, ahol aki zenét tanul, annak legyen ideje. Uh-huh. Most jelen pillanatban azt tapasztalom, hogy nem egy örömtelő dolog, hogy a gyerekek bizonyos szempontból túl vannak terhelve. Tehát nagyon sokat vannak az iskolában, rengeteg feladatot adnak. Bizonyos tantárgyi lobbik harcolnak minél magasabb óraszámért. Most ez aztán szorítja ki ezt az értékes dolgot, hogy valaki zenére is el tudjon menni, mert sokkal kevesebb a gyakorlás, ma már egy egyszerű zenéiskolás, ezt komolyan tapasztalom.
Ugye itt a koncerten is, hát mondhatjuk, hogy a legnépszerűbb hangszerek fognak megszólalni, nyilván ez a zongora, igen, hegedű, cselló, ugye, igen, azt hiszem, hogy ezek azok a mai napig, ezek a hangszerek, amit legszívesebben választanak a fiatalok. Mi van ezen túl? Vannak-e más hangszerek is, vagy ott sokkal nagyobb hiány tapasztalható a tanulók körében?
Most tulajdonképpen országos a statisztikával most nem rendelkezem.
Világos, persze.
De iskolánként függ, mert mondjuk az én volt iskolám, ahol most is dolgozom még, tehát én zenekarokat vezetek ott a Szent István zeniskolában, szakiskolában, de nálunk ilyen probléma nincsen szerencsére, mert ugye 16 együttes van az iskolában, ami 7-800 gyerek jár, uh-huh. És ez nem oda van hajtva, tehát ezt úgy kell érteni, ez szinte maguktól csinálják örömmel, és hát például a zeneiskolai szimfonikus zenekarunk, van még két, tehát van egy Kabóca zenekar Vonósokból, meg Tücsök zenekar, és van egy szimfonikus zenekar, ami 100 fölötti létszámmal rendelkezik. Tehát itt nálunk ez másképp van. És az azért van, mert ha aki egyszer bekül egy Tücsök, vagy Kabóca zenekar, vagy a zeniskolai szimfonikus zenekarba, az nem teszi le a hangszert. Ha. Mert olyan érzelmi és lelki pluszt és tartalmi pluszt kap egy jó zenéléstől, amit nem hagynak ott. Ez egy picit más a helyzet, mi jól látunk ilyen szempontból, és ezért van az is, hogy ugye én nagyon pártolom a gyerekeknek a zenélését különböző helyeken, és az egyik csúcs ez a versenygyőztesek hangversenye.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy az, hogy én megnyerek egy versenyt hegedűsként, itt-ott-amott, nyilván nyilván ez nagyon fontos, de az egy gyerek életében, hogy ő fölléphet a Vigadónak a dísztermében nagy közönség előtt, azt gondolom, hogy hát ez az egész életét, vagy a zenei karrierjét meghatározhatja.
Ez pontosan így van, mert ugye most képzelj, hogy valaki, ezek nem játszanak szimfonikus zenekar, legfeljebb zongora kísérettel. Most egy szimfonikus zenekarnak meg a zenés struktúrának a fegyelme az teljesen más, mint egy egyszerű zongora kísérletes előadás. Na most ez egy óriási nagy dolog, hogy olyan dolgokat tudnak eljátszani zenekar, ami komoly szerzők művei. Tehát itt a Haydn, Mendelssohn, Dittelsdorf, Dvorak, Bach, ezek vannak most a palettán. Hát ezek mind nagyszerű zeneszerzők. Hmm. Ilyen darabokat el tudnak játszani. És egy elég komoly szűrő mennek át, hát már a ujjaimat halabdáltam, hogy 8 az nagyon sok egy koncert, 8 szereplő.
Mert végülis 8-an fognak előadni, ugye 8
jelen? Igen. Tehát ez nagyon sok, hogy egy emészhető hosszúságú legyen a koncert. De ez még a határon belül van, tehát akármilyen hosszút nem lehet tartani.
Világos, persze. Még gyerekekkel sem.
Így van.
Körülbelül melyik az a korosztály, amit most láthatunk itt a színpadon?
Hát itt zenéskolások, van, aki 10 éves, akkor 14, aztán 18, 17, ezek a korosztályok vannak. Most.
Kálmán, hadd kérdezzem meg öntől, ugye pedagógusként, muzsikusként, igen, művészként nagyon sokszor járja a világot, találkozik máshol is oktatási intézményekkel, gyerekekkel, koncertekkel. Hogy látja nemzetközi összehasonlításban, mi, mint Kodály és Bartók országa, hol tartunk most a zenepedagógia terén?
Ott egyáltalán nem állunk rosszul. Még annak ellenére sem, hogy én ugye kritizáltam az oktatási törvénynek azt a szakaszt, és egyáltalán, hogy az ének órá. Tehát figyelj, mondok egy példát, egy tanóra, ahol mondjuk van 30 diák, és van egy kórus, amit 80 fő, ezt ugyanolyan tanórának kezelték a oktatási szervezők. Uh-huh. Ez anyagilag is így tessék érteni, ez nem jó. És a másik pedig az, hogy ugye nem megfelelő órahelyeken kapott a kórus lehetőséget. A utolsó óra után engedték őket össze. Ez nem nagyon jó, egy lefárasztott társaság. Tehát a nagyon magas óraszámok miatt tulajdonképpen a kórus mozgalom eléggé megsérült. Mm-hmm. Nagyon komolyan. Vannak kivételes helyek, ahol ez nem így van. A Magyar Kórus Iskolában, aki önálló tantervvel rendelkezik, az nagyszerű a helyzet. Vagy Nyíregyházban a Szabó Dénes féle iskola, de még egy-két, van egy-két, de már nincs annyi olyan jó zenéskola, vagy iskola, amelyik, ahol jó kórusok vannak. Hm. Na most ez összefügg, mert a kórus éneklés az első, az ének az az legfontosabb, és akkor utána elkezdenek hangszert is választani, és ezek énekelnek, zenélnek, és nagyon jól érzik ebben magukat. Ez egy borzasztó fontos dolog.
Hát ez így van, és hogy mennyire jól érzik magunkat, illetve mennyire csodálatosan tudnak muzsikálni, az kiderül június 21-én a Pesti Vigadóban, este 7:30. Az fontos elmondani, hogy a koncert az ingyenes, de regisztrálni kell a www.vigadó.hu honlapon. Kálmán, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és elmondta ezeket. Záborszky Kálmán Kossuth Díjas művésszel beszélgettem, a Szent István Zeneiskola címzetes igazgatójával, és a Szent István Filharmonikusok művészeti vezetőjével. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen, és minden jót kívánok.
Minden jót önnek is, viszont hallásra.
És most ennyi volt mára a Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.